Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Nagy szeretettel köszöntjük a Mária Rádió kedves hallgatóit. A koronavírus helyzet miatt még mindig előre fölvett műsort fognak hallani. A legutóbbi adásunkban az anyaságról, nőiességről, erről beszéltünk, és talán nem is véletlen, hogy ebből így rögtön következik a mai adásunknak is a témája, hogy közeledik a gyermeknap, jövő hétvégén lett gyermeknap, és hát ebben a műsorban egy picit azt próbálnánk körbejárni, mivel, hogy a gyermeknek a szerepe a családban, a házasságban, hogyan tekintünk a gyermekre, keresztényként hogyan gondolkodunk a gyermekről, a gyermek áldásról. Ez lenne a mai témánk, erről fogunk beszélgetni. És nekem rögtön az jutott eszembe mindjárt így a gyermek áldással kapcsolatban, és a gyermeknappal kapcsolatban, hogy szülőként hogyan is tekintünk arra, amikor egy gyermek érkezik a családba. Én most innen indítanám talán most ezt a mai gondolatmenetet. Nem tudom, ez neked így jó ez a gondolat, hogy a születéstől indítani, hogy mit gondolsz erről?
Én is szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit, és ahogy ezt felvezetted és mondtad, ahogy itt ül a kis ajándék az ölemben, ugye azt mondhatom, hogy alapvetően egy nagy csoda a gyermek, még ha itt én
Ádi is jelen van, csak a hallgatók nem látják, hogy Ádi is jelen van itt, igen, most velünk, és ötten beszélgetünk.
Igen, igen, ez nem direkt illusztráció idézőjelben, ahogy mi beszéltünk a műsor elején, hogy így élő a műsor. Ja, hogy vegyem le, jól leveszem.
Hanem, hogy ilyen.
Szóval igen, szóval, hogy sokféleképpen lehet a gyermeket várni. És mondhatom azt, hogy örömteli módon, és sajnos kevésbé örömteli módon is. Ha mi utunkat nézzük a férjemmel a babavárási úton, akkor enyhén göröngyösen indult ez a szakasz nálunk, mert nem rögtön találkoztunk a kis Ádival, hanem két kis angyalka már utat tört magának, és hát pár hét után úgy gondolták, hogy ők nem itt folytatják bennem a földi pályafutásukat, és ami nekünk akkor nagy erőt adott, hogy tudtuk, hogy ők már kis közbenjáró szentek lesznek odafönt, és a kis tesók mindig is szépen egyengedték az utat, hogy itt legyen velünk ez a kis földi angyalka Ádi. És
milyen volt
nálunk egy várva várt időszak, igen, volt már ez a,
várva várt,
ez a gyermek áldás.
Arra akartam rákérdeni egy pillanat, bocsánat, hogy megszakítanak, igen, ebben, ahogy meséled ezt, hogy az mennyiben, tehát hogy éltétek azt meg, hogy azért keresztényként úgy gondolkodunk a gyermek áldásról, itt megnyomtam ugye a szót egy picit, hogy mi úgy tekintünk erre, hogy Isten ajándéka, de hogy nyilván ebben benne vagyunk mi magunk is, tehát ugye apaként, anyaként vágyakozunk rá, hogy mondtad, szeretnénk, hogyha lenne gyermekünk, de hogy azért valahol mégiscsak azt gondoljuk, hogy ez Istentől jön. Milyen volt nektek azt megélni, hogy ti a magatok részéről nyitottak vagytok a gyermekáldásra, de hogy nyilván ebben érezhető az, hogy ez nem csak rajtunk múlik.
Vegyes. Akkor találkoztam egy olyan képpel, és ezt már elmondtam korábban is, én azt mondom, hogy nem lehet elégszer, ahol egy kislány szorongat egy kis macita kezében, és oda van írva fölé, hogy Jézusom, kérlek, ne vedd el tőlem azt a kis, igen, macit, igen, és közben Jézus mögött meg ott van egy óriási nagy plüss maci, amelyet a kislány nem lát, és Jézus csak annyit mond, hogy csak bíz bennem. És a kulcs szó a ráhagyatkozás. Nekem ez ugrott be, és az ugrik be a mai napig, igen.
Ráhagyatkozás.
Hogy hárman vagyunk, tehát hogy mi a Jóisten munkatársai vagyunk a teremtésben, életet adni van jogunk, elvenni nincs. És ezek a nagyon fajsúlyos mondatok, amiket most elmondtam, ezt a 3-4, ez annyira meghatározó, nem csak egy sima elvrendszer, vagy egy ideológia mondaná valaki, vagy egy izmus akár, hanem egyszerűen a létünk elképzelhetetlen feltételei tulajdonképpen. Tehát, hogy annyira zsigerileg bennünk van ez a közös érzet, hogy ez, ettől másképp éljük meg azt is, amikor valaki a földi számítások szerint egy hatalmas tragédiának éli meg akár, és benne is ragad mondjuk egy gyermek elvesztésébe. És most azt mondom, a magzati korban lévő elvesztésben. Nyilván egy megélt gyermekkel való lét, az megint egy másfajta veszteség. Hát ugye az, pont az előzőekben beszéltük, ugye, hogy hogy lehet, mennyi féleképpen édesanyja egy édesanyja adott esetben, hogy egyáltalán saját gyermek keresztanyaként élje meg, ugye, hogy örökbefogadott gyermeke van, hogy azt is, az is egy vajódási szakasz például, én ezt tudom mondani, hogy az örökbefogadásra vár. Tehát az most mindegy, hogy ez a, hogy így a 9 hónap, amit nagyjából tudunk ugye zárt formában, hogy azért így zajlik, tehát ilyen viszonylag mérhető, vagy előre látható időszak. Örökbefogadásnál hihetetlen nagy erő szükséges a párok részéről, mert nagyon sok benne a plusz bizonytalanság. És úgy, ahogy egyes felkészítésen is szoktuk mondani, hogy tényleg lelkiismeretükben megnyugodva válasszák mind a ketten együtt ezt a lehetőséget, hiszen sarkalatos kérdés a gyermekvállalás kérdése, hogy mit tennének meg érte, mit nem. És hát vannak bizonyos egyértelműségek nyilván, hogy élet ellen nem cselekszünk, tehát ahogy mondtam, hogy életet adni van jogunk, és a gyermeknek vannak jogai a szülőkhöz, ugye? Tehát itt lehet a gyermek a fókuszban, és majd fogunk azért arról is beszélni, hogy attól függetlenül, mert hogy gyermekek vannak a családban, akár sok gyermek van a családban, adja a jó Isten, attól függetlenül elsődlegesen a kapcsolat, az ugye férj és feleség kapcsolat, és elsősorban ugye eként szükséges megélni a szerepet, hiszen nagyon sok hozadéka van annak, sőt, talán onnan eredeztethető a család egyensúlya is.
Ugye mondtad azt, hogy a gyermeknek van joga a szülőhöz, és nem fordítva, ugye ez gyakran előkerül, hogy a szülőknek van-e joguk a gyermekhez. És olyan érdekes, hogy a világ hogyan gondolkodik erről. Előkerestem egyébként az új katekizmusban van egy nagyon jó megfogalmazás, ami az így szól, hogy a gyermeknek az életre hívása az ember műve, de ami itt történik, az annyira felülmúlja az embert, hogy a szülők inkább ajándéknak, mint sem saját képességeik eredményének tartják a gyermeket. Ez nekem nagyon tetszik ez a megfogalmazás, mert annyira jól rámutat arra, tömören összefoglalva azt, hogy igen, hát valami módon az ember vágyik a gyermekre, és tesz is azért, hogy gyermeke lehessen, és akkor ebben sok minden benne van, amikor ugye már beszéltünk, hogy a nem tudom, akár az egészséges életmódtól kezdve, nyilván nagyon sok minden beletartozik ebben, maga a várás is, maga a vágyakozás is, tehát én azt gondolom, hogy ez a belső pszichés megélése is ennek, de hogy mindezen túlmenően, tehát az, hogy végül is aztán a gyermek születik-e, megérkezik-e, egyáltalán megfogan-e, ugye ahogy is utaltál rá, hogy még a fogantatástól, még a születésig is ugye az a 9 hónap is, tehát hogy mindez valahogy annyira meghalad bennünket. Modern orvostudomány ide vagy oda. Tehát az ember sokszor azt képzeli, hogy már lassan bármit megtehet, de hogy azért azt valahol tudomásul kellene venni, hogy az életet Istentől kapjuk. Ugye, még szintén eszembe jut ugye a 127. Zsoltár, ugye, hogyha az Úr nem építi a házat, akkor hasztalan fárad az építő, és aztán utána még úgy folytatja, ezt már kevésbé szokott ismert lenni a folytatás, hogy akiket szeret ő, azokat elhalmozza, jó lehet alszanak, lám a gyermekek az Úr ajándékai, a testgyümölcse jutalom. Így folytatódik. Igen, ez a mondás, az a részre ismertebb az 127. Zsoltárnak, de hogy a folytatásban ez is benne van, tehát hogy jutalom.
Jutalom.
És hogy még azon túlmenően, hogy persze jutalomként megélni, ez nem jelenti azt, ez a jutalom, tehát maga az, hogy jutalom, az nem jelenti azt, hogy kiérdemelhető. Mert hogy azt gondolom, hogy mindegy, hogy jók vagy rosszak vagyunk, az Isten akkor is ajándékozza az életet nekünk, és egyben önmagát is adja ebben az életben, de hogy mi szülőként hogyan tekintünk rá. Tehát én azt nagyon fontosnak gondolom ezt, hogy a gyermekre úgy tekintünk, mint ami egy hatalmas ajándék az életünkbe. Tehát nem jár, nem kiérdemelhető, nem tudom, nem megszerezhető, nem megvásárolható.
Ja, főleg.
És eszembe jutott az, hogy ugye az emberi gondolkodás, hogy ugye rengeteg minden tapad ehhez, hogy emberkereskedelem, béranyasság és soroknám, hogy még mi minden kapcsolódik ehhez. Nem akarok ebbe belemenni, csak most így ez így fölvillant az agyamban, hogy mire képes az ember annak érdekében, hogy a természetet meghazudtolva valami olyan smit legyen, ami
nem... És ugyanennyit sajnos, hogy ne legyen.
És igen. Hát igen, az is, ugye nagyon érdekes, hogy ez a két szópár, ha már ezt is felhoztam, hogy mennyire egymással szemben van, hogy az elfogadás és az elutasítás kettőssége mennyire jelen van a gyermekvállalás kapcsán. Szóval, hogy ez egy ilyen napi szintű történet, hogy ugye hányan tesznek azért, hogy a gyermek ne szülessen.
Igen.
Talán többen, mint azért.
Igen, érdekes lenne egy ilyen statisztika.
Hát valószínűleg nagyságrendi eltérés lenne a között, hogy hányan tesznek azért, tehát most itt utalok a fogalmazásgátlásnak a módszereire, hogy nyilván az a fajta testi, szexuális öröm az jelen legyen az életükben, de az a része, ami ebben jár, a teremtés folyamataként, következményeként maga a gyermeken, és arra már nemet mondunk, és hogy hogyan van ez életünkben, miközben ahogy hányan vannak olyanok, akik meg viszont szeretnének ezért tenni, akár túl is menve már bizonyos határokon, hogy legyen a gyermek. Szóval, hogy micsoda kettősségben éljük az életünket a gyermek fogantatásának a kapcsán. És hát aztán, hogy hogyan tekintünk rá, ugye ez a gyermeknap is nekem mindig erről az jut eszembe, hogy hát igazából tulajdonképpen egész évben gyermeknap van, és egész évben anyák napja van, jó esetben, egész évben apák napja is van jó esetben.
Hogy a család.
Hogy igen, tehát hogy a gyermek egy családba születik, és hogy hogyan tekintünk a gyermekre. Tehát azon túlmenően persze, hogy ajándék. De már onnantól kezdve, hogy tudjuk, hogy érkezni fog, tehát a fogantatás is, ez is milyen érdekes, hogy tudjuk, hogy érkezni fog. Szóval, hogy mennyire a teremtőnek a kezében van ez a dolog, hogy úgy nagyjából sejtjük, hogy mikor fogant a gyermek, de pontosan soha nem tudjuk.
Igen, tehát, hogy pontosan nem.
Azért az Istennek az a fajta szabadsága az mindig ott van, hogy azért annyira pontosan mégsem tudjuk. Ugye? Tehát ugye a mi teremtő, az ember által születik az ember teremtő képessége, hogy az életet továbbadja, de hogy azért az nem egy megfogható valami. Nem tudjuk megfogni. Tehát még az idő pillanatot sem. Titok. Tehát még az idő pillanatot sem tudjuk megragadni, hiszen még azt sem tudjuk.
Igen, nap szinten esetleg be tudjuk határolni, hogy a természetes családtervezési módszerek ebben segítenek, igen, de hogy azt a másodpercet, vagy azt az egy percet, tehát azt nem tudjuk pontosan így.
Nem tudjuk, igen, tehát hogy az Istennek a titka marad, és ez mindig figyelmeztet arra, hogy azért alapvetően mégiscsak ő adja azt az életet. Még hogy
és egyébként érdekes, a születést se tudják az orvosok megmondani, hogy mi indítja el konkrétan. Tehát hiába mondjuk azt, hogy frontok vannak, meg lépcsőz, meg ugye sok népi praktika van, meg egyéb csípőset, meg itt csinálja ezt, azt, amazt. Alapvetően mindegyik megoldásra azt mondják, hogy azt segíti elő, vagy annak ad egy plusz hatást, ha már egyébként indulóban is lenne az a gyermek, és arra segít rá. De ne gondoljuk azt, hogy attól indul el maga a szülés kifejezetten. Tehát, hogy ezek mind a már felkészült induló gyermek születési folyamatára segítenek rá. Tehát, hogy én ezt a témát elég jól körbejártam, legalábbis a lehetőségeimhez képest, és nagyon sokat foglalkoztam, kérdezgettem róla bábákat, dúlákat, orvosokat, szülésznőket vegyesen, és azt mondja, nincs leírva exakt módon, hogy mitől indul meg a szülés. Nem tudják, mi az az anyag, mi az a receptor, mi az a folyamat, mi az, ami, na akkor ping, erre indul. Nem tudjuk. Tehát, hogy igen, találgatások van.
Nem behatárolható, igen. Mindig van benne egy bizonyos, tehát azért egy bizonytalan segítényező azért ott van. És aztán amikor persze ugye a gyermek végül is ugye világra jön, megszületik, akkor azért onnantól kezdve tulajdonképpen elkezdődik ugye az életünknek egy olyan szakasza, maga a gyermekség. Tehát az a gyermeki lét, a gyermek állapot, ami hát mondjuk úgy, hogy hát kultúránként változó, de mondjuk a felnőtté válásig tart. És hogy mit is jelent tartalmilag ez a gyermekség, illetve hogy milyen viszonyok között éljük meg ezt a gyermekséget, ez is egy nagyon érdekes és izgalmas kérdés, hogy aztán ugye szokták is mondani, hogy, hát, hogy milyen gyerekkora volt, meg ugye szokták mondani a slangben, hogy mit tudom, nem volt gyerekszobája, ugye a szólás, ugye, hogy valakinek később a viselkedésére mennyire kihat az, hogy milyen volt az ő gyermeksége, hogy az a közeg, ami körülvette őt, az mennyire kihat az egész életünkre, ugye hát a szólás, ugye a népi szólásban ez megjelenik ilyen formában, de hogy emögött nyilván van egy nagy igazság, hogy bizony hogyan, a családok hogyan tekintenek a gyermekre, és hogy a gyermekségnek ez a folyamata, ez nem egy állandó valami. Tehát ugye tudjuk fejlődés lélektanból, hogy ennek különböző szakaszai vannak, ugye a születéskor egy egészen szinte életképtelen, magatartatlan lény jön a világra, és aztán hogy lesz ebből egy önálló identitás, egy különböző képességekkel felruházott személyiség, az ugye egy hosszú folyamat, aminek ugye van nyilván egy olyan része, ami a családon belül zajlik, és hogy van egy olyan része, ami pedig hát nyilván az egész társadalomban, most ez alatt értem, különböző intézményekben is ugye fejlődik, nevelődik az a gyermek, képességeket szerez, ugye kezdve a bölcsödétől, az obodán át, a különböző iskolákon át, egészen a felnőtt korig, mondhatjuk ezt, hogy ez a gyermekségi folyamat, tehát ugye ez a növekedő, intenzív, fejlődő folyamat, és hogy ez nagyon, nagyon meghatározó tud lenni. Azon gondolkodtam, hogy ugye abból a szóból ered, ugye, amikor a várandóságot szokták terhességnek is mondani, és hogy én ezt nem szeretem, ezt a szót egyébként, de hogy...
Üdv a klubban.
Igen, de hogy ez a terhesség, hogy azt gondolom, hogy hát nagyon sok családban a gyermeknek az érkezésére úgy tekintenek, hogy na hát ez egy ilyen megterhelő időszak. Hát, hogy érkezik ez a gyermek, és akkor most, hát igen, már kezdve onnantól, hogy amikor hazahozzuk, ugye általában a kórházból hozzák haza, most ugye ez az általános, hogy a kórházban szülnek, ugye hazahozzák, és akkor hát addigra meg kell teremteni a körülményeket. Tehát mindjárt egy ilyen feladatként fogalmazik ez meg, hogy meg kell teremteni a körülményeket, legyen ágya, meg nem tudom én, hol legyen bepelenkázni, meg stb. És aztán utána a következő meglépés az az, hogy aztán ami később kell a fejlődéséhez, tehát most beleértve azt, hogy programokat biztosítani neki, hogy nem tudom én, játékokat vesznek neki a szülők. És valami kimarad, nem tudom, te hogy látod ezt, hogy ugye nagyon érdekes az, hogy ugye azt mondják, hogy az életünkben, amit megszerzünk tudást, annak a kb. 80-valahány százalékát az első 6 évben szerezzük meg, és hogy minden többit az csak utána, és hogy vajon a szülők mennyi időt és energiát szánnak erre az időszakra, és ami ezután jön az iskoláztatásra. És hogy ebben érzek egy ilyen diszonanciát. Mi a véleményed erről?
Nekünk egy nagyon áldásos időszakunk volt a várandóság után. Egyrészt egy nagyon szép várandóságon volt, és olyan élethelyzetünk voltunk, mert mind a ketten itthon voltunk, és ezt is korábban említettem, hogy én azt gondolom, hogy nagyon nagy szükség van mind az apára, mind az anyára együtt a gyermek mellett, és pont amit mondtál, ez az első 6 év, hogy talán a nevelésben meg a növelésben a legtöbb ráhatást itt tudjuk tenni. És pont azzal, hogyha még adja a Jóisten, hogy tesó is születik, mert a legnagyobb ajándék, amit a gyermeknek adhatunk, úgy említetted itt a szép ágynemű, legalábbis én úgy belefantáziáltam ezt is, hogy a nagy a körülményes előkész, már a körülmények, körülményes elők, a körülményes körülmények. És ugye amellett, hogy akkor mindenfélét beszerzünk, ilyen játék, olyan játék, pont, hogy egyrészt a tesó lenne az a legnagyobb ajándék, most, hogyha egy picit ugye tovább mentünk, nyilván nem rögtön egy-két perc múlva fog születni a tesó. De hogy azért 6 éven belül nem feltétlenül rossz, hiszen pszichológiailag is úgy tudom, ugyanaz az álláspont, hogy nagyjából egy 6-7 éves korkülönbség a következő gyermeknek már szinte egy ilyen egyke növekedést eredményez, mert ugye akkora lesz az életciklus különbség is, hiszen az első 10-18-20 évben annyira gyorsan változnak ugye a növekedés.
Már nehezen jártanak egymással, igen.
Így van, tehát hogy az életvitelük is nagyon különböző, hogy az a legnagyobb ajándék. Na most miért még előre rohannánk azért ennyire, hogy tesó, picit azért a mi az én fantáziám is benne van azért ebben, persze. Most egy 2 éves, fél éves Ádi. És mi élményhajhászok vagyunk. Tehát mi pont nem vagyunk egyébként ez a család, és én azt vettem észre, hogy előjönnek a régi kis játékok is, tehát valahogy ez ilyen rotációban működik, hogyha el is volt téve, tehát akkor jön a rácsodálkozás, hogy akkor jaj, hát akkor ez is, mintha csak új lenne. Tehát igazából ez a vásárláskényszer nagyon ügyesen szerintem megoldható ezzel, még a szülőknek is. Sőt, most COVID idején hallottam azt, hogy régen az volt, hogy nincs egy rongyom, amit felvegyek, most ugye fordítva, most annyi rongyom, csak nem tudom hova felvenni. Tehát erre jutott pont az eszembe, hogy igen, hogy ahogy felfedezzük a ruhatárat, most, hogy megint ki lehet szabadulni, úgymond valamennyire, ugyanennyire lehetséges a gyermekjátékoknál is, hogy újra felfedezni őket. Tehát már egy olyan pont, hogy nem hagyunk el mindent elől. De hogy visszatérve tényleg, tehát az élményhajhászat, és ez nem a jönni-menni, meg a programőrület. Tehát az élményhajhászat az nálam azt jelenti, hogy együtt lenni a gyerekkel. Sokat hangoztatva persze a minőségi időt, de alapvetően nem szórakoztató egységnek kell lennünk minden határon túl, hanem egyszerűen csak, és nem is kell ott, tehát a gyereknek is kell az önálló játékidő, vagy az, amikor ő van egyedül, hanem azt, amikor hív, hogy látjuk, hogy ott vagyunk a közelébe, tehát magyarul elérhetőek vagyunk. És nem csak úgy, hogy anya, gyere és szólj egy jó szót, vagy ilyesmi, vagy oda nézek, hogy jól van, ügyes vagy, és fordulok vissza, amit csinálok, hanem az odafordulás érzelmileg is megjelenik, tehát hogy kapcsolatot teremtek a gyerekkel, tehát hogy érzi, hogy az övé vagyok, hogy bensőséges és meghitt az együtt töltött idő, és akármit is csinálhatunk, tehát nézhetünk egy fűszálat is, tehát hogy itt nem kell itt hiper-szuper színes, szagos mindenfélére gondolni, azért mondtam azt, hogy egy csomó dolog nem pénzkérdése, hanem egyszerűen odaszánás.
Igen, tehát ezt most mondtad, hogy a nem szórakoztató ipar, tehát én azt gondolom, hogy sokan szülőként ott vetik el a súlykot, hogy kvázi a gyereket foglalkoztatni kell, tehát szórakoztatni kell, mert különben nincsen magában. Én azt gondolom, hogy valóban ez az elérhetőség, amit mondtál, ez a legfontosabb, mert valóban a gyerek elsősorban biztonságot keres a szülőben, és számára az a fontos, hogy a szülő elérhető, megszólítható legyen. Ennek van, tehát az együtt töltött időben van egy ciklikusság, hogy bizonyos időnként odafordul a szülőhöz. Ez lehet, hogy csak az, hogy ránéz, lehet, hogy oda megy hozzá, és megérinti, vagy ad egy puszit, vagy mond neki valamit, és utána adott esetben mondjuk játszik tovább a gyerek. Tehát nem jelenti azt feltétlenül, hogy a szülőnek, mint egy foglalkoztató iparnak így rá kell telepedni a gyereknek, mert akkor anélkül megáll a növésben, tehát ezt ne gondoljuk. Tehát, hogy igen, tehát hogy tényleg úgy van ez, hogy a gyerek alapesetben egész jól eljátszik az ő kis maga világában. Persze néha van szüksége arra, hogy valamit együtt konkrétan, nagyon konkrétan együtt csináljanak, de hogy nagyon sokszor úgy van ez, hogy ennek úgy megvan ez az egészséges ciklikussága. Most nyilván ebből persze most általánosítottam, bocsánat ezért, tehát hogy tudva azt, hogy nem minden gyermek és nem minden szülő egyforma, vannak nagyon egyéni és sajátos igények és élethelyzetek, de általánosságban véve azt gondolom, hogy ez így működik egészségesen. És
egyébként valamikor még nagyobb szükség van egyébként, pont egy picit ilyen betegséggyanúsabb helyzetben, fáradt.
Hogyne. Igen, hogyne. Tehát nagyon élethelyzet függő ez, de most én azt mondom, hogy általában fogalmaztam.
Igen.
Tehát, hogy sokszor azt látom, hogy a gyermeknek ez lesz egy olyan szerepe a szülőknek az életében, hogy egy ilyen, azt gondoljuk szülőként, hogy nekünk feltétlenül állandóan valamit tennünk kell, mert különben nem vagyunk jó szülők. Tehát van ennek egy ilyen, nem tudom, érted, egy ilyen kényszeressége. És hogy ez nem jó. Tehát, hogy, és ez néha aztán oda vezethet, hogy aztán egy családban mindig van egy egészséges hierarchia. Tehát ugye, hogy van egy jó esetben van egy családfő, És hát természetesen a szülők együtt a gyermek úgymond fölött vannak, hiszen ők azok, akik felelősek, ők azok, akik ugye nevelik, növelik, ahogy te is mondtad, a gyermeket. Nagyon szeretem ezt a szót egyébként, hogy ez a növelni szóból van, mert hogy ezben nem van az aktivitás, hogy én hozzáteszek mindig valamit. És ez tök jó. Azon túl, hogy önmagában is persze fejlődik, de hogy mindig hozzáteszem azt a pluszt, ami önmagából nem lenne. És hogy itt van az, amikor ez egy picit félrecsúszik, és már ebben a hierarchiában a gyerek néha fölükre kerül. És azt hiszem, hogy akkor egy kicsit felborul az a fajta egészséges egyensúly, ami családban normálisan rendben van, és hát ilyenkor aztán mindenféle zűrök keverednek ki ebből, amikor már úgymond a gyerek kezd el diktálni. Tehát ebben a hierarchiában valahol nem a megfelelő helyénre kerül, hanem valahol máshová. Hát, hogy ennek lehet egy ilyen veszélye, érdemes erre szülőként odafigyelnünk, illetve hogy saját magunkban megvizsgálni azt, hogy szülőként a gyermek milyen szerepet tölt az életemben be. Tehát, hogy valóban egy ilyen csak az én fontosságom, a szülőként megélt szerepem és feladatom a fontos, vagy önmagáért, ő érte tudok tenni. Mert ez is el tud csúszni. Tehát hogy úgy érzem, hogy itt is ebben lehet egy félcsönd, hogy a hangsúly hová kerül. Tehát rajtam van-e a hangsúly szülőként, vagy a gyermekem? A gyermeknap talán erre is figyelmeztethet, hogy ő rajtuk van a hangsúly. Tehát, hogy jó, hogy a szülőként tudunk nyitottak lenni arra, hogy neki ténylegesen milyen igényei, szükségletei vannak, és ez olyan érzelmi vagy fizikai szükséglet, amit én szülőként betölthetek. Vagy adott esetben nekem kell ténylegesen betöltenem, és akkor azt meg kell tennem. Tehát, hogy valahol ebben itt megtalálni a teljes arányt.
Igen, amikor az előbb mondtad, hogy általánosítottál, akkor gondoltam én arra közben, ugye, hogy az a folyamatos figyelem, ami megjelenik a szülőktől a gyermek felé, az tipikusan arra, talán erre lehet mondani ezt a válaszkészséget, ugye ezt mostanában hívják így talán így, én most 10-15 éve nem találkoztam annyira ezzel a szóval, bevallom. Mostanában viszont nagyon sokszor találkoztam ezzel, hogy egyszerűen, hogy látom, hogy a szükségleteket hogyan lehet betölteni, vagy hogyan szükséges betölteni tulajdonképpen, mert ezzel, hogy minden gyermek más, pont az, hogy mások a rezdülések, és nekünk sem mindegy, hogy éppen melyik ballábbal keltünk föl, és tulajdonképpen, ha ugye azonosítjuk egyáltalán azt, hogy éppen hogy vagyunk, akkor elejét vehetjük nagyon sok konfliktus helyzetnek is. Amikor látjuk, hogy ugye a gyermekből is, ugye, hogy miért van az, hogy most mondok egy példát, mert ez mondjuk nálunk elő szokott fordulni, hogy ugye indulás előtt vagyunk, próbálunk időre, de mondjuk, ha nem is megy a busz, mondjuk, vagy a vonat nem, vagy repülő, vagy mit tudom én, és mondjuk csak egy általános induláson mondjuk ülnénk be az autóba, és itthon akkor cuccokat levinni. Jellemzően valami kis feszültséget úgy lehet érezni a levegőben, egy kis vibrálást, hogy nem maradt-e otthon valamikor, minden kész van-e, akkor szaladj ide, még szaladj oda, stb. És hogy általában ez rárakódik például a gyermekre is. Milyen szépen kihozza azt a fajta feszültséget. Ugye ő még nem tud annyira részt venni a pakolásban, vagy csak a pakolási részében, mert én hiszem azt, és tényleg tudatosan csináljuk most már, ő is egyre ügyesebb, és sok minden, több mindent lehet rábízni, hogy bevonni úgymond a munkába. Mert élvezi, látom, hogy segíthet, hogy vidd oda apának, tedd oda bele. Tehát, hogy ez a másik, hogy nem csak játszatni, hanem ő azt akarja élni és csinálni, amit mi csinálunk. Tehát ő úgy a család része, hogy nem egy külön entitás, úgy olyan értelemben, hogy be kell rakni őt egy ilyen elképzelt járókába, idézőjelbe, és körbe rakni játékokkal, mert a valóság az, amit a szülők csinálnak tulajdonképpen már, mint a realitás, inkább így mondom, amit ő lát, hogy éljük az életünket, és hiába érdekes ott valami, nyilván a flakon még érdekesebb lesz, tehát vannak
bizonyos... Azt próbálja ellesni, szóval... hát számára az a legizgalmasabb.
Így van, így van, a krém, a flakon, a kinyomom, a bögre, a mit nekem a műanyag bögre, mikor sokkal érdekesebb a kerámia bögre, vagy a nem tudom én, az még törékeny is lehet adott.
Na, és így szóval teszünk a vizuális járókába, igen, vagy ebbe az elképzelt járókába. Mert ugye most jön a gyereknap, és most ugye a műsorunk vége felé, még én arra egy picit rá kanyarodnék erre, hogy ugye ha már gyereknap, hogy a gyereknapot hogyan ünnepeljük, és hogy hát én úgy látom, hallom, hogy azért a legtöbb szülő automatikusan hát az valamilyen ajándékot, többnyire játékot vesz a gyermeknek. Vajon gyermeknapnak mi lehet még a tartalma?
Én megint az együtt töltött időt tudom mondani tulajdonképpen. Tehát ez jut leginkább eszembe. A hála a gyermekért.
Program? Közös program?
Közös program. Így van, egy közös töltött idő. Igen, igen. Ami és lehet bárhol. Igen, megoldható, mondja csak.
Hát, hogy megoldható, hogy akkor szabadság legyen, ne akkor legyen háztartási munka, ne akkor legyen.
Jaj, hát egyértelmű. Egyébként is azt feltételezem, hogy nem biztos, hogy a vasárnap amúgy talán a legalkalmasabb, de ha már úgy alakul, előfordul nálunk is, mert akkora sikerült mondjuk úgy kipihenni magunkat, vagy mit tudom én, amikor nem keserves, mondjuk háromszor annyi ideig tart a házi munka. Mondjuk én azt mondom, hogy tényleg, ha úgy van az emberben erő, meg olyan, akinek milyen az élet beosztása, úgymond, tehát azért sokféle munka is van, akkor azért van.
Hagyja a dagatruhát másra, engem vigyen fel a padlásra.
Így van, így van, így van. Egyébként én ennek maximálisan híve vagyok. Sőt, én azt mondom, hogy én egy nagyon elvetemű dolognak tartottam. Volt egy ilyen életszakaszom pár évig, ahol egy ismerősöm nagyon mondogatta, hogy figyelj, kérje meg egy hölgyet, aztán ő majd mit tudom, lemost az ablakot, vagy bejön mit a 3 hetente, és mit tudom, kitakarítja leges. És mondom, nem, ez szerintem egy olyan ilyen felsőbbrendű dolog, ez ilyen, hát majd én megcsinálom. És életem egyik legjobb döntése volt. És azt mondtam, hogy idézőjelben keresztfinanszíroztam. Magyarul azt az időt tudtam másra szánni. Tehát, hogy azt a pénzt félretettem rá, és nem herdáltam el másra, hanem át tudtam fordítani azt mondjuk élménybe, család szinten, vagy olyan dologra, amiben nem fáradtam el, hogy legyen idő. Tehát ugye te talán családterapeutaként is találkozhattál olyannal, hogy talán ez az hölgyek részéről megint egy kicsit úgy sztereotipizálva, de mindent megtettem érte, ott volt a vasaltruha, a melegkaja, a metadada, etc., etc., és legalább tudtál, hát nem, mert addig már fáradt voltam. Szóval, hogy időt meg nem tudtak egymással tölteni. Tehát, hogy ötször főz valaki kétszer x napra, kétszer meg rendel kaját, nem dől össze a világ. Tehát én azt mondom, hogy elsősorban férj és feleség az ugyanez. Tehát, hogy akkor kispórolom akkor erre, arra, amarra, delegálom úgy az összegeket, hogy maradjon az élményre. Tehát, hogy ez a keresztfinanszírozás, hogy szoktam mondani, megmaradjon, mert egyszerűen egymás mellett kezdünk élni, és ezért érdekes az, hogy a gyermekre való költésből is bőven ezekből vissza lehet venni. Hát nem kell óradíjat, meg nem tudom, milyen játék várva, meg akárhol fizetni, amit lehet néha megtenni ünnepnapon, de ha az is ugye minden nap történik, vagy sokszor, akkor megint elveszti a jelentőségét, és a gyereknek is legtöbb esetben nem a bedobom a többiek közé játszani, hanem hogy együtt. Tehát, hogy én annyira emlékszem ezekre a nyári labdázásokra, közös tollasozások. Jó, persze ez nagyobb gyerek már most nyilván nem feltétlenül egy 4-5 évesnek, de hát ezek a kis...
Egy szüksége van erre.
Meg, és igen, tehát ez az.
Van erre, igen.
Így van, ja, a családi mintát látva.
Én azt mondanám, hogy amit most te mondasz, egy picit átfogalmazva más szavakkal, hogy az érzelmi és a fizikai szükségletek közötti arányt megtalálni. Uh-huh. Hogy ugye, mert ugye a fizikai szükségletek, hogy kimostam a ruháját, hogy nem megfőztem neki.
Igen.
Hát, hogy, amit tudom, és én. Tehát, igen. De hogy, és hát egyébként ebbe könnyen belecsúszunk, hiszen az elején azért ez nagyon hangsúlyosan ott van, tehát akkor megszületik, akkor ez nagyon konkrétan ugye ennélkül még életben sem maradna. Tehát hogy erre is szinte predesztináltak vagyunk, hogy igen, hát akkor nem tudom én. De hogy mondjuk nem tudom én 14 évesként, anyaként nem törlöm ki a fenekét. Bocsánat, a hasonlatért talán elnézik ezt nekem a hallgatók. De hogy megtalálni azt az egyensúlyt, hogy igen, van, amikor egyszerűen csak az időmet, a figyelmemet, csak azt, hogy meghallgatom, vagy tehát tényleg azt megadni, vagy igen, hogy mondtad, hogy tollasozok vele. Tehát, hogy ezt az arányt megtaláljuk. Úgyhogy azt mondom, hogy a gyereknapra a legjobb tanácsom, hogy keressük ebben a programokban ezt az egyensúlyt.
Műsorunk végéhez értünk. Elérhetőségünk társaskötőeljáték@mariaradio.hu. Szeretettel várunk kérdéseket, témafelvetéseket, visszajelzéseket, hogy a párkapcsolat egy életre szóljon. Lázár Fülep témája és Bojki Miklós műsorát hallottátok. Köszönjük szíves figyelmeteket és a Mária Rádió támogatását. A Jóisten fizesse meg! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen.
Hazafelé, a Mária Rádió délutáni magazin műsora. Társasjáték, hogy a párkapcsolat egy életre szóljon. Lázár Filip Tímea és Bojki Miklós műsorát hallották.